Kedves testvérek, hogyan állhat meg Isten gyermeke ebben a világban, és az ige, amely minden napra szól, Jézus imája: nem azt kérem, vedd ki őket a világból, hanem őrizd meg őket a gonosztól. És azt gondolom, hogy minden, ami elhangzik, segít bennünket abban, hogy meg tudjunk állni. És aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Nagyon fontos. De az ének, amit éneklünk, az is ebben segít bennünket. Oly közel az óra, s mi várunk rád, Jézus, hogy visszajössz. Hogy hamar visszajössz. Néha emberek meghökkennek egy-egy szolgálat kapcsán. Eskedtem, és mondom az ifjú párnak, hogy keressétek először Isten országát. És egy pillanatra megállt a levegő a templomban, de aztán felszabadultak, mert ha boldogok akarnak lenni, azt kell csinálni. Keresni először Isten országát. Különben nem működik, akkor nem lesznek benne 70, vagy majd ha lesz 80%, hanem akkor megmarad a házasságuk, mert igazából nem egyszerűen ők tartják fent, nem a saját erejük és okosságuk tartja meg őket, hanem az Úr ereje megtartja őket. És tegnap is mondtam, hogy Dániel könyve és a Jelenések könyve egyaránt arról szól, hogy Isten uralma megjelenik ebben a világban. És hát elég szomorú, ha egy hívő ember, Isten gyermekeiről van itt szó már, gyakorló keresztényekről, hitmélyítőn vagyunk, hogyha nem vesszük nagyon komolyan az ő uralmát, ha nem számolunk vele. És abban is segít, hogy Jézus hamar vissza fog jönni, hogy nem olyan soká kell a nehezet kibírni, mert mindjárt visszajön. És az örökké valóság távlatába kell ezt beállítani, és elnézést, hogy minden évben elmondom, de mindig arra gondolok, hogy az ezred milliméter az ezer millió fényévhez hogy viszonyul, nem tudom, csak azért erről van egy olyan elképzelésem, hogy szinte megmérhetetlen. És az örökké valóság annál is több. Hát nem mindegy, hogy hol töltjük el azt az időt, ami majd a földi életünk után következik. Mert valahol biztos, hogy leszünk. És erre tényleg, hogyan mondjam, hát általában örömmel gondolunk rá. De ha megkísért az ördög, mert azt nem fogja abba hagyni, amíg itt vagyunk, akkor jó gondolni rá, hát ezt vagy azt a nehezet. Valakivel nem tudok mit kezdeni. Vagy ő én velem. Szeressen. Rám csak ennyi tartozik. És az a kis idő, ami kellemetlenséget, fájdalmat kint okoz nekem, hát ez mindjárt véget ér. A mai nap témája: ki előtt hódolsz? És az ige Dánielen kívül Lukács 4:8 meg van írva: az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Tehát itt az imádaton van a hangsúly. Imádkozzunk. Uram, te ismered az életünket, és tudod, hogy szoktunk-e imádattal leborulni előtted. De az mindig boldogság, amikor ez történik velünk. Átjárja egész lényünket. Értelmünkkel megértünk téged, és szívünkbe zárjuk ígédet, hogy ne vétkezzünk ellened, és ígéd meggazdagítja a mi ismereteinket rólad, önmagunkról, a világról, az eljövendő örök életről. Köszönjük neked, és életünknek ezek boldog percei, boldog órái lehetnek. Talán nem telik el egész nap, hogy ebben történjék, hogy mi hódolunk előtted, és imádattal borulunk le előtted, De amikor ez történik, Uram, az annyira jó nekünk. És köszönjük, hogy vannak ilyenek az életünkben. És azt is köszönjük, Uram, hogy ha értelmünkkel elfogadjuk a Te szavadat, ha Te jelen vagy a mi életünkben, ha benn vagy az életünkben, és mi benned vagyunk elrejtve, akkor sokszor a legkeményebb körülmények között és a legelkeseredettebb percekben is átéljük, érezzük, hogy Te nem hagytál el bennünket. És ha ez az érzés nincs meg bennünk, Uram, akkor keressük a Te ígédet és a Te szavad mindig megbízható, és Te biztosítasz minket arról, hogy soha nem távozol el tőlünk. Hogy senki nem ragadhat ki minket a Te atyai kezedből és a Te szent fiadnak, Jézusnak a kezéből. Köszönjük, hogy a Te fiad biztosít minket erről. Uram, szeretném, hogyha az előttünk lévő percek is segítenének minket abban, hogy végül hódoljunk neked tisztelettel, lélekben egészen leborulva előtted, dicsőítsük, magasztaljuk a Te szent nevedet. Uram, arra kérlek téged, hogy Te magad beszélj velünk ebben az órában is, ahogyan ma már többször is szóltál hozzánk. Uram, Te tudod, hogy mennyire vagyunk készek figyelni rád, és azt is Te tudod, Uram, hogy mi van bennem. Nem szeretnék mást, mint figyelni vezetésedre is engedni. Ments meg, Uram, attól, hogy akadálya legyek annak, hogy ígéd kinek-kinek a szívéig jusson. Légy közöttünk, és áldj meg minket, kérlek. Amen. Dániel könyvének a 3. fejezet, első 19 verse, majd a 22. verstől a 29. versekig. Majd, ha nem felejtem el, kérdezni fogom, hogy mi fordul elő legtöbbször ebben a szakaszban. Nebukadnezár király csináltatott egy 60 könyök magas és 60 könyök széles aranyszobrot, fölállítatta a Dúrá völgyében, Babilon városában. Azután összehívatta Nebukadnezár király a kormányzókat, az elöljárókat, a helytartókat, a tanácsnokokat, a kincstárnokokat, a bírákat, a rendőrparancsnokokat és a tartományok tisztviselőit, hogy jöjjenek el a szobor felavatására, amelyet Nebukadnezár király felállítatott. Akkor összegyűltek a kormányzók, az elöljárók, a helytartók, a tanácsnokok, a kincstárnokok, a bírák, a rendőrparancsnokok, a tartományok tisztviselői a szobor felállítására, amelyet Nebukadnezár király felállítatott. És odaálltak a szobor elé, amelyet Nebukadnezár király felállítatott, a hírnök pedig hangos szóval hirdette: megparancsoljuk nektek, különböző nyelvű népeknek és nemzeteknek, hogy amint meghalljátok a kürt, síp, citera, hárfa, lant, duda és mindenféle hangszer hangját, boruljatok le és hódoljatok az aranyszobor előtt, amelyet Nebukadnezár király felállítatott. Ha pedig valaki nem borul le és nem hódol előtte, azt azon nyomban bedobják az izzó tüzes kemencébe. Amikor tehát a különböző nyelvű népek és nemzetek meghallották a kürt, síp, citera, hárfa, lant és mindenféle hangszer hangját, leborultak és hódoltak az aranyszobor előtt, amelyet Nebukadnezár király felállítatott. Ekkor azonban káldeus férfiak álltak elő, és bevádolták a zsidókat, így beszélgettek Nebukadnezár királyhoz: király, örökké élj, te, ó király, megparancsoltad, hogy minden ember, aki meghallja a kürt, síp, citera, hárfa, lant, duda és mindenféle hangszer hangját, boruljon le és hódoljon az aranyszobor előtt. Ha pedig valaki nem borul le és nem hódol előtte, az dobják be az izzó tüzes kemencébe. Vannak itt zsidó férfiak, Sadrák, Mésák és Abednégó, akiket bevádol, akiket Babilon városában állítottál szolgálatba, ezek a férfiak semmiben se vesznek téged, ó király, nem tisztelik isteneidet, és nem hódolnak az aranyszobor előtt, amelyet felállítattál. Ekkor Nabukadnezár haragra gerjedve megparancsolta, hogy vezessék elő Sadrákot, Mésákot és Abednégót, oda is vezették ezeket a férfiakat a király elé. Nabukadnezár azt kérdezte tőlük, Sadrák, Mesák és Abednégó, igaz-e, hogy ti nem tisztelitek isteneimet, és nem hódoltok az aranyszobor előtt, amelyet felállítattam. Készak vagytok-e most, ha meghalljátok a kürt, síp, citera, hárfa és landuda és mindenféle hangszer hangját, leborulni és hódolni a szobor előtt, amelyet csináltattam. Mert ha nem hódoltok azon nyomban, bedobnak benneteket a tüzes kemencébe. És van-e olyan Isten, aki az én kezemből ki tud szabadítani benneteket? Sadrák, Mésák és Abednégó így válaszolt a királynak. Ó, Nabukadnezár! Nem szükséges, hogy erre bármit is feleljünk neked. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk, ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből. És ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. De ha nem tenni is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. 22. vers. Mivel a király szigorú parancsára a kemencét roppantul befűtötték, a lángoló tűz megölte azokat az embereket, akik Sadrákot, Mesákot és Abednégót odakurcolták. A három férfi, Sadrák, Mesák és Abednégó pedig megkötözve az izzó tüzes kemencébe esett. Nebukadnezár király azonban megdöbbent, sietve fölkelt, és ezt kérdezte udvari embereitől, nem három férfit dobtunk megkötözve a tűzbe. Azok így válaszoltak a királynak, valóban úgy van, király. Ő azonban így szólt, én mégis négy férfit látok szabadon járni a tűzben, és nincs rajtuk semmi sérülés. A negyedik pedig olyannak látszik, mint valami Isten. Ekkor Nabukadnezár király odament az izzó tüzes kemence ajtajához, és így szólt, Sadrák, Mésák és Abednégó szolgálja felséges Istennek, gyertek ki, jöjjetek ide, és kijött Sadrák, Mésák és Abednégó a tűzből, az összegyűlt kormányzók, elöljárók, helytartók és a király udvari emberei pedig látták, hogy ezeknek a férfiaknak semmit sem ártott a tűz. Hajuk szála sem perzselődött meg, ruhájuk sem égett meg, sőt még a füst szaga sem járta át őket. Nabukadnezár ekkor így szólt, áldott legyen Sadrák, Mésák és Abednégó Istene, mert elküldötte angyalát és kiszabadította szolgáit, akik benne bíztak. És csak ennyit olvasok már fel a 28. versből, mert nincs más Isten, aki így meg tud szabadítani. Amen. Testvérek, lehet, hogy hosszúnak tűnik egy-egy szakasznak a felolvasása, és próbálni állítja az embert, aki felolvas, nem szeretek hangosan olvasni. És persze a hallgatókat is. Ugyanakkor azt gondolom, hogy olyan megdöbbentő volt újra visszahallgatni, mit?
Felállítottam.
Hát igen. A király felállítatta a szobrot. És hát egy király sok mindent megtehet. Ugye most elmúlt mögöttünk az az idő, és lehet, hogy valaki már később is született, hogy a Lenin meg a Stalin szobor előtt hódoljunk, még létezik szobor Észak-Koreában, aztán nem tudom még, hogy hol létezik, de nem lehetünk naivak. A diktatúra az nem feltétlenül van egy személyhez kötve. A diktatúra az az aranyborjúhoz van ma kötve. És látjuk a szolgáit, amikor elénk jönnek az Európai Uniós különféle akármiken, és nekem folyton az jut eszembe, van vagy négy DVD-nk, ami Hitler életének különböző szakaszairól szól. Hát ez az áldott hölgy, aki ott nyomja a sódert, nem értek egy szót se belőle sajnos, de minthogyha Hitlernek az erőszakos, démoni hangját hallaná az ember, tehát ugyanaz az erő van mögötte, meg benne, aki végül is Hitlernél, vagy én nem Sztálinnak a beszédéből nem hallottam, azt se értettem volna sajnos, de nem is érdekes, de tudja az ember, hogy mi van ezek mögött, hogy ki áll mögöttük. Borzalmas erő. És ezek boldogan hódolnak és szolgálnak. És olyan jó, hogyha az ember el tud gondolkozni, hogy tulajdonképpen a világ semmit nem változik. Évszázadok és évezredek során ez a világ semmit nem változott. Nem mondom meg, vagy mondhatom is akár, négyféle méretet olvastam, hogy ekkora szobrot csinált, hát durván 25 és 30 méter közötti szobrot. Hát el tudjuk képzelni, hogy az mekkora. De Gúrá völgyéről az egyik könyvben olvastam, hogy 10 kilométerre van Babilontól, de a Biblia azt mondja, hogy benn volt Babilonban, valahol egy völgy, sok völgynek volt ez a neve, azt mondják a bölcsek, de teljesen mindegy. A lényeg, halljuk, hogy minden tisztviselő a zsebébe van a királynak. Minden tisztviselő. Hát nagyon kemény dolog ez. Én emlékszem egy-két pedagógusra, akik, amikor a szocialista időben, amikor valamilyen értekezleten fölálltak és lehorták őket, és azt mondták, hogy én pedig nem hagyom abba a templomba járást, én Jézus nélkül nem tudok érni, azt a következő napon soron kívül elbocsátották. Fogalmam sincs, hogy mi lett volna, beleértem édesanyámat is, de akkor ő kőkemény ateista volt, hogy fogalmam sincs, hogy mi lett volna, hogyha akkor mondjuk 1000 számra a pedagógusok azt mondják, hogy akkor, ha nem tetszünk, akkor nem tanítunk. Ha mondjuk 10 000 pedagógus fölállt volna, vagy 20 000 pedagógus, fogalmam sincs mennyi volt, hát azért egy pillanatra zavarba jöttek volna. Ahogy látjuk, még egy Nabukadnezár is tud zavarba jönni. De csak néhányan volt, lehettek százan, nem tudom. Én egy 5-6 emberről tudok, akikről az elmúlt, még abban az időben úgy hallottam itt is, ott is, hogy na, ezt is kirúgták, azt is kirúgták, de hát ez elvétve volt. És nem azért mondom, hogy bántsam azokat a pedagógusokat, akik kiállhattak volna, de nem álltak ki, mert nyilván nem tudtak kiállni, tehát nem állhattak ki. De hirtelen magunkra gondolok, hogy mit bírnánk elviselni. Mert igazából az ige olyan, amikor Isten mindig azokkal beszél, akik hallgatják. Tehát velünk beszél. És döbbenetes, ahogyan Isten beszél velünk. És persze döbbenetes ezeknek a fiatal embereknek a példája is. Boruljatok le, és hódoljatok. És ezt mondjátok el mindenütt, hogy ez a parancs. Ezt parancsoljuk, hogy boruljatok le, és hódoljatok. És egy kicsit még visszatérnék a tegnapi egyik gondolathoz, mert úgy gondolom, hogy érdemes sokszor hallanunk, hogy és olyan nagy baj lett volna, ha kimennek és csendben vannak. Hát tulajdonképpen látjuk, hogy mi következett abból, hogy nem álltak ki az emberek Jézus mellett. Miért? Hát féltették az állásukat. Több, mint kellemetlen, mert azt mondja az ember, a kenyerem múlik rajta. Két dolgot szeretnék mondani. Isten egyik pillanatról a másikra elvehet minden kenyeret tőlünk. Egy villámcsapással, egy akármivel. Tehát látjuk, a televízióban jönnek olyan dolgok, hogy egy pillanat alatt. A másik pedig látjuk, hogy bár néha nagyon vékonyra szeli Isten a kenyeret, de hogy a legkeményebb és a leglehetetlenebb körülmények között is adja. És akik átmentünk szegénységi korszakon, valamennyire, hát biztos van annál is nagyobb szegénység, de hát az életünk legszebb szakasza, amikor Isten bizonyítja önmagát, hogy nem hagylak el, hogy ne félj, mert ott vagyok veled. Tulajdonképpen mindenben. Ahogy olvastam a igét, mert ahogy megkaptam a papírt, az első volt, hogy gyorsan Dániel könyvét végigolvastam, lassan olvastam aztán végig a szakaszokat, mert tényleg érdemes. Nekem itt ezzel a három fiatal emberrel kapcsolatban a Sömá jutott eszembe, Mózes 5. könyvéből, halld meg Izrael, az Úr, ami Istenünk, egyedül Úr. Nincs még egy Úr, aki olyan, mint Isten. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet. Teljes szívedből, teljes lelkedből. Szinte számomra legalábbis meghökkentő volt. Nem azzal kezdődik, hogy azt mondja Isten, hogy szeretlek titeket, hanem azt mondja, felajánlom nektek a szövetséget. Aztán azt mondja, és szeressetek engem. Tehát azt gondolom, hogy kell tapasztalat ahhoz, hogy Isten szeretni tudjuk, de mondjuk, mire a Mózes 5. könyvéhez érkezünk a Bibliában, hát azért elég sok tapasztalat gyűlt össze Istenről. És ez a három férfi ismerte a Sömát. Tudta, hogy nincs más Úr. Nincs más, akiben bízniuk szabad. Az Urat, a te Istenedet féld, és őt szolgáld. Mert az Úr, a te Istened, aki közötted van, féltőn szerető Isten, és itt már mondja, hogy szereti őket. És ezek a fiatal emberek megtapasztalták, hogy Isten szereti őket. És úgy gondolom, hogy betöltötte őket. Szoktam hivatkozni egy-egy mindnyájunk által ismert történelmi személyre, hogy hogy képesek emberek Jézus nevével a halálba menni. Bajcsi Zsilinszky Jézus nevével ment meghalni. Úrvacsorát vett, elválaszolt a gyónási kérdésekbe, de utána is azt mondta, megölelve a papot, Bárdosi, nem tudom a kereszt nevét, lelkész volt az, aki úrvacsorát osztott neki, valahol Dunántúlon szolgált, hogy én tényleg nem haragszom senkire. Aztán ment és kivégezték. Ja, hát akkor nem mindenkit fog megmenteni a tüzes kemencéből? Ez a három férfi tudta, hogy nem biztos, hogy megmenekül. Csak azt tudta, hogy Istennek van hatalma. Nem azt tudta, hogy mi lesz. Sokszor emberek nagyon engedik, hogy az ördög félrevezesse őket. Hát már nyilván ez egy régi eset az én életemben, de beszéltem néhányszor olyan fiatal lányjal, amikor Nyíregyházára kerültünk, akik elmondták, hogy Isten adjon nekik házastársat. És én soha nem biztattam őket. Soha. Azt mondtam, hogy Isten adhat. Ne zárják el Istennek az útját, Isten adhat. És akkor megkaptam azt, hogy még egy olyan nő is, mint a maga felesége, még az is kapott férjet. Hát őszintén szólva nem derültem rajta, nagyon kellett imádkoznom, hogy ne szóljak semmit. Nagyszerű asszony a feleségem. De hogy meg tudja vezetni az ördög az embereket? Hogy milyen szemüveggel nézik ezt az egész világot? És erre, ezt csak azért mondom el, mert próbáljunk meg arra gondolni, amikor jön a kísértő, és vegyük észre, hogy az az, hogy amit kínál, az még az se biztos, hogy meg lesz. Amit Isten ígér, az biztos, hogy mind meg lesz, ha elfogadjuk tőle. Bocsánat, a feltételeivel együtt. De ne haragudjatok. A feltételei Istennek mind olyanok, amik engem boldoggá tesznek, ha abban élünk. Tehát nem arról van szó, hogy Isten valami kínpadra szánja a gyermekeit. Persze, hogy szenvedünk. És néha nagyon keserves. De Krisztus útján járni, Krisztust követni, az nem olyan dolog, hogyha én azt teszem, az a gond. Az természetesen jöhet, hát ebben a történetben nincs leírva, csak én magam elé képzelem, hogy amikor mentek Nabukadnezárhoz, te király, hát van itt három zsidó, és ezek a maguk istenéhez ragaszkodnak, ezek nem, hát azok olyan boldogok voltak, hogy három embert kirúgnak az állásából, és akkor majd a haverokat be lehet tenni abba az állásba. De szeretnék ahhoz a kérdéshez is visszatérni, hogy tehát én úgy gondolom, hogy nem szabad, a hitmélyítő konferencián vagyunk testvérek, nem szabad egyik lábunkról a másikra állni, hogy mit is kéne csinálnom, amikor Isten nagyon világosan beszél velünk, világosan mondja, hogy légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Ne felejtsük el, nem azt mondja, hogy légy jó, mint halálig. De nem mindegy. Azok nem tudnánk lenni. De hogy hűséges vagyok hozzá, és ha megbillenek egy kicsit, akkor már szól. Nagyon örültem annak, amit Gergő mondott, hogy Isten beszél velünk. Tehát ha mi hajlandók vagyunk figyelni Istennek a szavára, én valamikor megértettem a németeket. El is tudtam mondani a saját gondolataimat, már évtizedek óta nem találkozom némettel, nem hiányoznak. De most már szinte semmit nem értek. Tehát az Istennel is úgy van az ember, hogy végül is válhat anyanyelvünké az Istennel való beszélgetés, hogy ő szól hozzánk. És tényleg megértjük a saját életünkre nézve való konkrét üzenetét Istennek. Csak egy példa. Nem minden gyerekem gondolkozik egyformán. Papa, nem vagy te túl öreg ahhoz, hogy menj Pilis Csabára? Hát ilyenkor meg szoktam kérdezni azért az urat. És kaptam egy bátorító igét. Hagyd az Úrral te utadat, és bízzál benne. Hát abban nem is, hogy én valami csodát teszek veletek, de abban, hogy ő igen. Abban tényleg bízom. Mert az a kulcs, hogy akik itt megszólalunk, az Istent halljuk beszélni. És nem ezeken a mondatokon keresztül, de egyáltalán, hogy ki úgy tudjon elmenni, hogy velem Isten beszélt. Nekem valamit mondott. Az igén keresztül konkrétan, ami hangzik, meg embereken keresztül, akik valamit abból megértenek. Azért fontos, hogy erősek legyünk. De nem úgy, hogy kőkövön nem marad, mert az a döbbenetes, az a ki a gazdánk. Ha a sátán a gazdánk, akkor kőkövön nem marad, az erő abban mutatkozik meg, hogy majd én rendet teremtek a családomban, majd én megmondom, majd én megmutatom. Ha pedig Jézus, akkor azt mondja, nem lármázott az utcán. Beszélt a zsinagógákba, de csak nagyon halkan. Csak mindenki megérthette. Hát azért bosszankodtak is, mert kénytelenek voltak megérteni. Csak nem akarták követni. Nem tetszett nekik. Nem ez a három Sidrák, Misák és Abednégó voltak a legkeményebb helyzetben. Az utolsó előtti püspök választásnál, ne töprengjenek rajta, hogy ki volt el, olyan mindegy. Egy elkötelezett evangéliumi lelkészt, meg egy másik evangéliumi lelkészt jelöltek a püspöki tisztre. És Hát az hangzott el az egyikkel kapcsolatban, hogy az integráló személyiség. És tudjátok, ez mit jelent? Hát azt, amiről itt újra meg újra, csak ezen a két napon át, nem is teljes két nap hallunk, hogy hogy próbálnak megalkuvásra késztetni embereket, egyházi vezetőket, pedig higgyétek el, ha felszabadítják Magyarországon az összes történelmi egyházat, és akkor kénytelenek leszünk kimaradni abból, ami a miénk, hogy homoszexuálisokat kell esketni, azt ne higgyétek, hogy meggyógyulnak a homokosok. Hát nem, nem. Tehát az ős önbecsapásuk, ha majd az egyház is olyan modern lesz, mint ők, akkor minden szuperül működik, már nem lesz semmi lelkiismereti akadály. Hát dehogy nem. Hát sajnos azt kell mondjam, hogy az egyház sajnos sokszor nem is képes arra, hogy lelkiismeretet ébresszen, lelkiismereti terhet helyezzen emberekre az erkölcstelen életük miatt. Éppen amiatt, hogy bizonyos dolgokról ne beszéljünk, hát az nem olyan nagy baj. Valami rettenetes, és reggel én is kinyitottam, amikor István testvérem olvasott egy részt ebből a Ézsaiás 28-ból, hogy mi is Istennek a baja Jeruzsálem papjaival és a prófétákkal. Azt mondja, ez a parancs, az a parancs, ez a szabály, az a szabály, itt egy kicsi, ott egy kicsi, ezért dadogó ajakkal és idegen nyelven fog beszélni ezzel a néppel az, aki ezt mondta nekik, itt van a nyugalom, adjatok nyugalmat a fáradtaknak, itt van a felüdülés, de nem akartak rá hallgatni. Azért nekik ez lesz az Úr igéje, ez a parancs, az a parancs, ez a szabály, az a szabály, itt egy kicsi, ott egy kicsi. Jártukban, keltükben esnek hanyatt, törjék össze magukat, essenek csapdába. Hát ez széles skálában az egyházakra jellemző. Itt egy kicsi, ott egy kicsi, na itt is jók vagyunk egy kicsit, meg ott is. Csak, hát Isten nem bocsátkozik alkuba az emberrel. És miért nem? Mert ha alkuba bocsátkozik, elveszünk. Mert persze, ha Isten feloldaná és azt mondaná, én most a parancsolataimat félreteszem. Hallgatok a, meg ne botránkozzatok, hallgatom az ATV-t, Olgát nem tudom nagyon elviselni, de egy szimpatikus ősz öreg úr egész jól nyomja a bibliai dolgokat. Hát egyszer csak elérkezik a beszédben oda, hogy de persze az Ószövetséggel lezárult egy korszak, azt most háttérbe tesszük, és most már az Új Szövetség korában élünk, és elkezd beszélni a lélek munkájáról. Jézus meg azt mondja, és az Új Szövetség, hogy egyetlen jóta vagy pontocska sem vész el az Isten törvényéből. Akkor most kinek van igaza? Ennek a bölcs és szeretetteljes öreg úrnak, akik tolmácsolnak az ATV-ben hetente egyszer megjelenik, már most már elmegyek onnan, hogyha látom, mert igazából nem vagyok kíváncsi rá. Mert a törvényből Jézus szerint semmi nem múlik el. Minden megmarad. És azt gondolom, hogy úgy kell fogadnunk, hogy jaj, de jó, hogy így van. Az ég és a föld elmúlnak, és az Isten szavából minden megmarad. És erre lehet építeni, amit ő mond. És még ebben a 28. fejezetben van, amit reggel hallottuk, hogy ő egy kősziklát állított, Krisztust, aki megingathatatlan. És lehet mondani, hogy hát megingathatatlan, hát megölhették. De hát ő azért jött el. Jézus maga mondja, azért jöttem, hogy ez megtörténjen. Ez egy különleges, különleges kegyelem, csoda, Ugyanakkor szeretnék egy kicsit a tüzes kemencéről másképpen beszélni, mint ahogy én eddig erről gondolkoztam. Nem veszitek észre, hogy ez a világ a tüzes kemence? Hát, én mikor ezt a ige olvasása közben ez a gondolat jött, akkor teljesen elképedtem. Kik égtek meg? Azok, akik vitték Sidrákot, Misákot és Abednégót, és közelítettek a kemencéhez. És mindenki, aki közeledik ennek a világnak a poklához, az megég, és az a pokol előszobája, ami ebben a világban van sokszor. Hát azt mondanám, hogy elég maflák vagyunk, hogy amikor az ördög ebből valamit kínál, akkor azt hisszük, hogy az jó lenne nekünk. Most az előttünk lévő pár évben nem valószínű, hogy számon fognak kérni bennünket. De akár a délelőtti előadásra gondolunk, akár a délutánira. Ez a sok nagyszerű eszköz, amellyel a technika vívmányai során eljutottunk, hogy be lehet az embert ugyanúgy csippel jelölni, mint a kutyákat, és akkor tudjátok, mit fognak tudni? Hogy ki a gazdánk? És azért azt mondanám, hogy hát akkor inkább halljak meg. Akkor inkább kapjanak el. Akkor inkább kérjenek számon. Én nem szeretnék szenvedni, félre ne értsetek. Volt elég sok, és nem is volt könnyű. És nem a betegség, azt egész jól, minden betegséget egész jól lehet viselni. Amikor azok, akik nagyjából abban a munkában vannak, mint én, le akarnak selejtezni, mert útba vagyok. Mert azt kéne mondani, amit a sokaság mond. Az jó volna. És hát sokszor áll térden az ember, vagy térdel az ember az Úr előtt, hogy el tudja viselni, de egy idő után pont a tüzes kemencéjük miatt. Hát szenvednek. És bármit érnek el abból, amit célul tűznek maguknak, soha nem teszi őket boldoggá. Hát mekkora csapda? És amit az Isten mond, az boldoggá tesz. És hát olyan nagy ajándék nekünk, úgy gondolom mindnyájunknak nagy ajándék, hogy tulajdonképpen ott van Jézus ezzel a három emberrel. És valami módon Isten azt akarja, hogy Nabukadnecel lássa. Hogy Nabukadnecel lásson valamit, amikor el van ájulva a hatalmától, csak felületesen számoltam meg, most, mikor újra olvastam, jött ez a pergő tűz, hogy Nabukadnecár király felállította a szobrot, hogy összesen azt hiszem 11-szer van megemlítetve, hogy a király felállította a szobrot, vagy te király felállítottad a szobrot. Hogy akik oda tették a bizalmukat Isten kezébe, akik mondjuk ki, nem hódoltak a parancs ellenére az aranyszobor előtt. És úgy gondolom, hogy mi nem csak önmagunkért vagyunk itt. Nagyon dicsérem, nem nevezem, de nagyon dicsérem. Néha az folyosós beszélgetés, miután nem párnázottak az ajtók. Ha valaki telefonál, akkor hallhatóvá válik. És valaki valakit a délutáni előadás kapcsán lebeszélt arról, hogy a mormon angol tanfolyamra iratkozzon be. Hát nincs semmi ingyen. Hát itt tanulunk valamit, és visszük haza, és tovább kell adnunk. Én nagyon boldog voltam, amikor hallottam ezt a telefonbeszélgetést. Hogy amiben itt részesülünk, azt vigyük tovább, és azt is vigyük tovább, hogy hallottam egyszer egy fantasztikus előadás, csak sajnos már régen is, csak homályosan emlékszem rá, hogy lett egy olyan fantasztikus ura ennek az egész földkerekségnek, A könyv nem globalizációról beszélt, mert talán a 19. században írta valaki, amikor egy hatalmasság alatt jólét lesz az egész Földön. És mindenki imádni fogja, majdnem mindenki imádni fogja azt a szemét, a Biblia szerint a fenevadat. És be akarja vonni a keresztényeket, akkor még csak három felekezetről tudott az író, a katolikusról, az ortodoxról, meg az evangélikusról. És mindegyiknek volt egy össznépi feje, ilyen nincsen, mert csak a római egyháznak van egy össznépi vezetője, de hívja a legnagyobbat, hívja a katolikust. És azt mondja, hogy el kell fogadnod az én uralmamat önmagad fölött, és akkor, ha elfogadtad, akkor jó dolga lesz a te népednek, az egyházadnak. De ha nem, megöletlek. Valószínű katolikus ember írta, azt mondta, és a pápát megölték. De a lényeg az, hogy de jó lenne, hogyha így készülnénk a jövőre, meg készítenénk a gyerekeinket, hogy ettől még rosszabb is lesz. De Jézus megment a tüzes kemencétől. Jön az ortodox, és azt hiszem ő is mártír halált hal. És jön az evangélikus, és már megelégeli a vérengzést ez a fenevad, és börtönbe zárják az evangélikus világvezetőt. Most felsóhajtok, bárcsak így működnének az egyházak, hogy tudjuk, hogy nem adják be a derekukat. Én éveken át közösségbe, legfeljebb a lelki testvéreim előtt kritizáltam vezetőket. Most aztán leszoktam róla, hogy semmit nem mondjak, mert az is lehet félrevezetés. Hát ha minden jó úgy, ahogy van, ami megjelenik egy-egy teológiai könyvben, ami megjelenik egy-egy egyházi újságban, akkor én azokat, akiket Isten rám bízott, kiszolgáltatom annak a szövegnek. Hát azért ez így nincs jól. Én úgy gondolom, hogy minden Biblia olvasó ember vegye nagyon komolyan az Isten szavát, és annak a mérlegén vizsgáljon meg mindent. És én ígérnék valamit, az semmi, de az Isten ígéri, hogy megszabadít benneteket. Megszabadít a ördögnek, a halálnak és a kárhozatnak a hatalmából. Luther ezt a Bibliából vette, fogadjuk el, Istennek ez az ígérete, hogy megszabadulunk a bűntől, a haláltól, a kárhozattól, az ördög hatalmától. És próbáljatok arra gondolni, hogy az ördög láthatatlanná teszi magát. A középkorban láthatóvá tette magát, és az emberek rettegtek tőle. Ma imádják. Imádják. Ha ebbe a fitness klubba jársz, akkor nem csak torna gyakorlatokat végzel, akkor még meditálni is fogsz. Akkor még relaxálni is fogsz. De hát igen, szépen nyomják, mondják, most már még újabb nevek is vannak, kitalálnak mindig valamit, hogy ne lehessen nyomon követni őket, ugyanakkor kínálják magukat a reklámban. És azért csak figyeljünk oda. És akkor legyünk biztosak abban, hogy amikor, ha igazi békességet akarsz, ha le akarod győzni a félelmeidet, ha meg akarsz szabadulni a gondjaittól, akkor ide vagy oda kell beiratkoznod, valamelyik azt mondja, hogy ennyi, 10 000-esér, a másik azt mondja, hogy ingyen, pénzt ne adjunk érte, és ingyen se kelljen. Mert az borzasztó, ami vár erre a világra. Ha az, amit látunk a háborús pusztításokban, a természeti katasztrófákban elborzaszt bennünket, pedig az csak egy ezred milliméternyi idő az örökké valósághoz képest. És Jézus hív magához. Jöjjetek hozzám mindnyájan. Jézus az élet fejedelme. Hogyan maradhat meg az ember ebben a világban, Isten gyermekeként? Úgy, hogyha Krisztusban marad. És még van egy. Nem emlékszem rá valaha, hallottam volna Istentől egy ilyen felhívást, hogy parancsolom neked, hogy imádj engem. Akárhányszor imádattal borulok le, azt mindig az én belsőm diktálja. Persze, hogy leborulok előtte. Persze, hogy imádom. Persze, hogy tisztelem. Hát hogy ne szeretném? Minden, ami érték az életemben, tőle kaptam. A földi életre vonatkozó dolgokat is. A családomat is tőle kaptam. Gyülekezeti tagokat tőle kaptam. És lehet, hogy majd visszavonultak ettől. De ahogy részünk volt a fogadtatásban, amikor jöttünk a részletekről, hát az maga volt a csoda. Ennyit pénzen, a nagyságok hódolatával és a pénzimádatával mi nem tudunk elnyerni senkitől. A tiszta szeretetet, amelyben részesít Isten bennünket, és részesít mindnyájunkat. Tudom, van egy szlogen, jaj, de jó, hogy itt vagy, hogy pont te veled találkozom, és ezt valaki elmondja 150 embernek, és amikor hallja valaki, hogy ő már 151-dik, akkor tele van a hócipője vele, mert hát ez nem biztos, hogy mind őszinte. De testvérek, ami őszinte, azt becsüljük meg. Azért legyünk nagyon hálásak, mert van. És a saját gyülekezetünk. Kell, hogy olyan gyülekezeti közösségé legyen, amelyikben otthon érezzük magunkat, hogy szívesen megyünk a templomba, szívesen hallgatjuk az ige hirdetést, örömmel énekelünk, örömmel borulunk le az úrvacsorai asztalnál előtt, és magunkhoz vesszük Krisztus testét és vérét, aki azt mondja, az én testem igazi étel, az én vérem igazi ital, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem lakik, én pedig ő benne. És akkor ez oltalom. Bizonyos segítség minden nyomorúságban. Ezért nem félünk, ha megrendül a föld. És ne féljünk. Van egy csodálatos figyelmeztetése Jézusnak. Ne attól féljetek, aki a testet meg tudja ölni, hanem attól, akinek arra is van hatalma, hogy miután ezt a testet megölik, a gyehennára vessen. Ugyanakkor gondoljunk az ígéretére, ne féltek kicsinnyáj, mert tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Isten, te szent vagy, Úr mindenek fölött, aki már akkor ismertél bennünket, amikor még világra se jöttünk. Akinek fontos az életünk, az örök életünk, és azzal is törődsz, hogy mi van velünk itt a földön. Uram, kérlek, segíts nekünk, hogy tudjunk rád nézni, hozzád folyamodni, benned elrejtőzni, oltalmat találni. Uram, segíts nekünk látni a keresztet, gondolni egyszülött fiat halálára, a vérre, amelynek aláhelyezhetjük életünket, Segíts nekünk, Uram, elfogadni, hogy ne csak szavakban szólítsunk meg Úrnak, hanem Úrnak tudjunk elfogadni életünk fölött, akinek figyelünk a szavára, és vágyakozunk arra, hogy azt teljesítsük, akitől elfogadjuk kínos helyzetekben a vigasztalást, mert tudjuk, ha nyitott a szívünk előtted, Uram, és a te szavad előtt, akkor ez a szó hatalmas, és gyógyít, és biztonságot ad. Olyankor mindig biztosak vagyunk, hogy ott vagy velünk, még kínok között is. És köszönöm neked, Uram, azokat a boldog órákat, amelyeket akkor töltünk el, amikor megtölt a te lelked, és lelkünket arra indítja fel, hogy hódoljunk a király előtt, a királyok királya, az urak ura előtt, előtted szerető atyánk, és előtted drága megváltó Jézusunk. Add, Uram, hogy sok ilyen órája legyen az életünknek. És ments meg bennünket attól, hogy kiegyezni akarjunk. Mert a sötétség és a világosság nem egyeztethető össze. Uram, kérlek téged, taníts bennünket, és készíts fel bennünket, amikor visszamegyünk családunk, munkánk, gyülekezetünk és ennek a világnak a közösségébe, hogy helyt tudjunk állni a te gyermekeidként, a te felhatalmazott követeidként. Uram, védj el belőlünk minden félelmet, amely megakadályoz abban, hogy figyelmeztessünk embereket. És ments meg minket attól is, Uram, hogy meg akarjunk győzni bárkit is a magunk igaza felől, hiszen nem nekünk van igazunk, hanem te vagy az igazság, te vagy az igaz. És csak te tudod meggyőzni az embereket. Hogy lehessünk alázatos és szelíd eszközeid, akikből árad a te szereteted, hogy az érje el családtagjaink szívét, ha nem a te utadon járnak is. Embereknek a szívét, akik messze kerülnek téged, és Uram, segíts, hogy ellenségeink felé is így tudjunk fordulni, a te szereteteddel megtelve, és az ő elveszettségükre gondolva is arra, te akarod, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Uram, te szent színed előtt gondolok minden hozzátartozónkra. Légy velük, oltalmazd és áld őket. Segíts nekünk, Uram, hogy telefonbeszélgetésekben arról tudjunk beszélni, amit te cselekszel velünk. Ne szégyeljük elmondani, ha megszégyenültünk, és elmondani, hogy te megszabadítottál, ha megtörtént. De ments meg minden hiába való szótól, hogy csak a valóságot mondjuk. Segíts, Uram, hogy megérezzék szavainkon keresztül, hogy milyen jó, ha te jelenlétedbe töltünk órákat, és ha el tudjuk mondani, hogy reggeltől estig veled lenni, az a legcsodálatosabb. És ha nem az, azt is, hogy mindig a valóságot mondjuk, ami velünk történik. De végezd el bennünk, Uram, azt, amiért ide hívtál. Te akartad, hogy itt legyünk. És ígéreted van, Uram, hogy te itt vagy, mindvégig velünk. Köszönjük neked. És, Uram, hódolattal hajtjuk meg magunkat a te szent színed előtt. És elmondjuk, Uram, bár botladozva, de szeretünk téged. És szívünk mélyéről is tudunk szeretni téged. És tudjuk áldani a te szent nevedet. És akarjuk, hogy formálj bennünket, hogy olyanná legyünk, amilyennek te akarsz látni. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen.